Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A tudományos gondolkodás története. A hellenizmus és a középkor tudomány története. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Tiszteltel köszöntöm a társaságot a mai alkalommal. Tovább lépünk a következő korszakra, amely az úgynevezett görög-római periódus. A görög-római periódus az időszámítás előtti első századtól mondjuk az időszámítás utáni 6.-7. századig tart. Tehát amíg egyáltalán lehet ilyesféle görög-római kultúráról, vagy annak a dominanciájáról beszélni. Ennek a korszaknak két jellegzetessége van. Az egyik jellegzetessége az, hogy az első felében, tehát mondjuk az időszámítás szerinti második századig, addig a görög tudomány, annak ellenére, hogy már egy másik periódusban vagyunk, és más társadalmi viszonyok között, és más körülmények között, a görög tudomány az első néhány száz évben még virágzik. Ez az időszak például, amikor Ptolemaiosz rendszerét előállítják, vagy amikor bevezetik a Julius Caesar-féle naptárreformot, és más ehhez hasonló dolgokat csinálnak. A második századtól kezdve fokozatosan alábbhagy ez a fajta tevékenység, és mintha attól kezdve a tudományos eredmények ritkábbak volnának. Ez az egyik nagyon fontos dolog, tehát hogy van egy ilyen továbbhaladó, felívelő periódus, még egy darabig, és aztán radikálisan visszaszorul ez az egész tevékenységforma. A másik fontos közös vonás ebben a görög-római periódusban az, hogy a technika vagy a technológia jelentősége az fokozatosan megnő. Végső soron már azt lehet mondani, hogy Archimédész esetében ezt meg lehet ezt figyelni. Tehát Archimédésznek azokat a tevékenységeit nem említettük, amelyek jól ismertek ugyancsak, ugye? Tehát az egyszerű gépek legkülönféle felhasználása, hadigépezetekként. Ugye mindenki tudja a Szirakuza ostroma, és hogy hogyan csinált, vagy hogyan borította fel a hajókat, legalábbis a történetek szerint, még nem tudom, miket csinált. Tehát sokféle hadigépet kitalált, és a hadigépek mellett persze egyéb mechanikai szerkezeteket is kialakított. De a gépezet építési igény már akkoriban, tehát mondjuk már néhány száz évvel korábban megjelent, és fokozatosan egyre kiterjedtebb és egyre fontosabb igényé válik. Ez az egyik következménye, hogy Alexandriában is előtérbe kerülnek azok a kutatások, amelyek technikai jellegűek. Mondjuk az egyik leghíresebb alexandriai szerző Héron, talán mindenki hallotta már Héronnak a nevét, ő az első század és a második század fordulója között élt. Ő arról nevezetes, hogy sok munkája fennmaradt szemben az elődeivel, és nagyon sok munkája, viszonylag sok munkája fennmaradt, és ebből nagyon jól lehet érteni, hogy mi az, ami őt foglalkoztatta és mi érdekelte. Ezekben a munkákban, például a pneumatika címűben, vagy mechanikai munkáiban, vagy optikai munkáiban, vagy a tükrözés tannal foglalkozó munkájában, vagy meg más ehhez hasonló munkáiban, nagyon jól látható, hogy itt egyfajta technológiai, technikai igény is megjelenik, és az kombinálva van valamilyen módon a tudományos törekvésekkel és a tudományos igényekkel. De ez még az első, második század, ugye? Tehát ott még a tudomány és a technika együtt van, és később aztán a technika dominánssá válik, és a technika válik meghatározóvá, és elsősorban a technika érdekli a közösséget, amelyik tehát fenntartja ezeket az intézményeket, és a tudománnyal foglalkozó embereket. Későbbiekben, tehát azt lehet látni, hogy a technika előtérbe kerülése következtében elsősorban technikai alkotások jönnek létre, a tudományból pedig főként ilyen kompendiumok lesznek, tehát főként az addig elért tudományos eredményeknek az összegyűjtése és őrzése és gyűjteményekben való megjelentetése. Hihetetlen művek jönnek létre, például Plinius vagy egy Varró nevű úr, szerintem az utóbbi talán, ami 70 valahány könyvben gyűjtötte össze az összes lehetséges tudást. Nyilván nem mint maga írta, mondanám, ha valaki. nyilván egy egész intézmény, vagy rabszolgák hada, nem tudom, ki működhetett közre, de mindegy, nem akarok. Mindegy, az a lényeg, hogy itt a tulajdonképpen új tudományos eredmények és felfedezések helyett gyakorlatilag nagyon sokszor csak ezeket a reprodukciókat látjuk, illetve hát a reprodukció az, mivel hogy a reprodukció célja, ezért szükségképpen fokozatosan ront a helyzeten, ugye? Tehát a reprodukció az nyilván egyre csak el fog veszíteni különféle tartalmakat, és ez is a helyzet. Ez is a helyzet itt a görög-római fejlődésben. Egy dolgot emelnék csak ezekből a fejleményekből ki, az alkímiát. Ugye végül is a kémiáról még egy szó nem esett, hiszen azt mondtuk, hogy fizikai és kémiai ismeretek, akkor mondanék valamit az alkímiáról. Csak néhány mondatot. Tehát az alkímia ennek a kornak a terméke, amiről éppen most szó van. Gyakorlatilag az első századtól kezdődően lehet alkímiáról beszélni. Az alkímiának nagyon sok korszaka, periódusa van, egészen a 18. századig terjed. Az alkímia első verziói azok szintén Alexandriához kötődnek, és szokták is mondani, hogy az alkímia alexandriai, vagy egyiptomi, vagy görög verziói az első tipikus változatok. Ott jöttek létre, és onnan terjedtek aztán el is tovább. Az alkímia tehát. Az alkímia az egy nagyon furcsa képződmény. Egyáltalán nem triviális, hogy mi a tudományhoz kapcsolódó része. Tulajdonképpen itt most hangsúlyozni is szeretném, hogy tehát tulajdonképpen az alkémia, amikor a tudomány, szóval amikor itt tudománytörténeti témáként beszélünk róla, az csak abban az értelemben releváns, hogy az alkémiában létrejöttek olyan ismeretek, amelyek később tudományosnak tekinthetők. Ugye? Vagy később a tudomány részeivé váltak. De maga az alkémia az nem egy tudományos tevékenység volt. Az alkímia, ha valami volt, akkor egy ilyen speciális, különleges vallási tevékenységforma, amely a legkülönfélebb elemekből tevődött össze. Először is tartalmazott egy csomó technológiai ismeretet, hogy hogyan kell a dolgokat, az objektumokat, tehát az elemeket, az anyagokat, hogyan kell kezelni, és mit lehet velük csinálni. Ezek a technológiai ismeretek nagyon ősiek, főként egyiptomi technikákat és technológiákat tartalmaz. Az egyiptomi fejlemények, az egyiptomi kultúra egy csomó ilyen technikát örökül hagyott a fémmegmunkálástól kezdve a színezésig, a mit tudom én, élelmiszertechnika, balzsamozás, mindenféle. Nagyon sok ilyen technikai dolgot tudtak, például sört tudtak főzni, hogyha valakit ez esetleg érdekel. De más ehhez hasonló dolgokat is tudtak. Ezek a technikai ismeretek arra a dolgokra vonatkoztak, tehát hogy különféle anyagokkal mit lehet kezdeni, és hogy ez hogyan működik, és miként. A másik nagyon fontos elem, ami az alkimiában megjelent, az a természetfilozófiák valamiféle változata. Ilyen természetfilozófia például az arisztotelészi természetfilozófiából jöttek, vagy a sztóikusokból, vagy a hermetista tanokból, amelyekre most nem akarok kitérni, tehát sokféle természetfilozófiai felfogás is belekeveredett ebben. Azok azért érdekesek, mert ezeknek a segítségével valamiféle elvi alapot találtak arra, hogy ez a fajta tevékenység, ami zöld tevékenységnek a célja, tehát hogy a különféle anyagok segítségével előállítsanak például aranyat, vagy előállítsák az élet elixírt, az örök fiatalság és boldogság, és nem tudom minek az italát, vagy a lehetőségét. Az ilyen magasztos célok megvalósíthatók. Tehát különféle természetfilozófiák ezt lehetővé tették. Ezeknek a segítségével értelmezni lehetett a technológiai folyamatokból adott esetben elérhető célokat. Hogy hogyan tették ezt lehetővé? Például olyan módon tették lehetővé, hogy az elemek közötti átalakulással meg lehet változtatni a különféle objektumoknak a tulajdonságait, ugye? Tehát lehetséges az, hogy az egyik, mondjuk, mit tudom én, meg addig-addig gyötrök valami anyagot, amíg az elveszíti a víztartalmát, és akkor inkább tűztartalommal rendelkezővé válik, és akkor ez azzal a következménnyel jár, hogy valamilyen tulajdonsága, például a színe, de hát az világos, de nem csak a színe, hanem mondjuk a minősége is, mondjuk valamiből, mondjuk szénből aranyjá, vagy nem tudom, mivé válik, ugye? Tehát ez, ehhez hasonló gondolatmeneteket lehetett konstruálni, mert miért lehetett? Mert az arisztotelészi vagy a sztoikus természetfilozófia az ilyen típusú átalakulásokat, azokat föltételezte és megengedte. Tehát nem volt tudomány ellenes, ha tetszik ez a fajta világfelfogás, felhasználta ezt. De ami leginkább érdekes az alkímiában, az egy fajta misztikus vallásosság. Ami biztosan elért cél volt, az, hogy az alkimista magát fejlesztette. Tehát ez egy ilyen beteljesülés, vagy kiteljesülés, vagy a személyiség kibontakozásával, a természet erőivel való szembesülés, és ebben a szembesülésben a rejtvények megfejtésében való kiválóság, és ehhez hasonló módon képes volt az ember arra, képes az alkimista arra, hogy egy ilyen személyiségfejlődést produkáljon. Azt tudom mondani, hogy ezek nagyon érdekes tevékenységformák, és körülbelül az első századtól, mondjuk az ötödik században élt az egyik leghíresebb alkimista, akit Zosimosnak hívtak, aki nagyon komoly terjedelmi műveket állított elő. Az alkimista műveknek az a nevezetessége, hogy általában olyan technikákat ismertetnek, olyan leírás nyújtanak a különféle technikákról, amelyek megfejtésre várnak. Hiszen az alkimistának eleve ez volt az attitűdje. Eleve úgy tekintett a feladatára, mint egy olyan feladatra, amire azt gondolta, hogy ez egy lehetséges feladat. Ugye lehetséges aranyat csinálni, hiszen az elemeket, vagy a dolgokat, az anyagokat át lehet alakítani. Persze, azt tudjuk, ugye mondjuk a természetfilozófia elvekből át lehet alakítani. A kérdés csak annak az, hogy hogyan. Tehát valójában van egy rejtvény, hogy itt van a feladat, ahova el kell jutni, meg kell találni a megoldást, hogy kell jutni. Meg kell a rejtvényt fejteni, ugye? Tehát valójában ez az attitűd, ez alapvetően benne van ebben az egész gondolkodásmódban. Hogyan tudjuk úgy megfejteni a természet titkait? Hogyan kell úgy értelmezni, hogy eljussunk a helyes megoldáshoz? Hiszen az, hogy megoldás van, az nyilvánvaló, ugye világos? Tehát mivel, hogy lehetségesek az elemek. Na most ugyanez a helyzet az alkimista művekkel kapcsolatban. Nagyon sokszor a művek titkos nyelven vannak közölve, nem triviális a megértésük. Maga a mű is egy megfejtésre váró titok. A műben ebben az értelemben egy fantasztikus harmónia nyilvánul meg. Tehát, hogyha a művet valaki megérteni igazából, elvileg meg lehet érteni, ha megérteni igazából, akkor eljutna a titokig, megtalálná azt a titkot, aminek a segítségével aranyat, vagy életelixit, vagy bölcsekkövét, vagy nem tudom, mit elő lehet állítani. Ugye világos. Tehát, hogy ha valaki nem képes megfejteni például az alkimista szövegeket, hát akkor persze nem szabad csodálkozni, hogy nem fog tudni eljutni az alkimista tevékenységben sem az eredményhez, ugye? Tehát ilyen módon ez egy világos stratégia. Na jó, ami mindenből kijön, természetesen az egy csomó kémiai technikának, a későbbi kémiában használatos technikának a fejlesztése, a desztillálástól kezdve a különböző eszközök előállításáig és ehhez hasonló dolgokig. Tehát ez egy nagyon fontos és nagyon érdekes. Ugyanakkor egy csomó anyagot megismernek, egy csomó elemre rájönnek, hogy az elem, a kémia kifejezés maga ebből a korszakból származik, hogy az alkémia és a kémia egyaránt. Többféle jelentést is tulajdonítanak neki, például az Egyiptomra utal, talán a kemi, azaz, ami feketét jelent, vagy fekete földet jelent, ami az egyiptomi Egyiptomra utalt, vagy fekete anyagot jelent, ami azt hiszem az ólomnak volt valami változata, ami egy kedvenc anyaga volt a alkimistáknak, vagy mit tudom. Tehát valahogyan ebből a korból, tehát az egyiptomi eredetre és a feketeségre utal a kémia elnevezés maga is. Oké, akkor ennyit az utolsó korszakról, és akkor most jön a középkor, ugye? Tehát még a középkori fejlemények áttekintésére van 7 percünk, talán ez nem nagyon sok, de azért valami lehetőséget mégiscsak jelent. Végülis az európai tudomány történetével foglalkozunk, és az európai kultúrában próbáljuk követni a tudomány fejlődésének a folyamatát, és azt lehet látni, hogy ez az időszak, tehát a korai középkor, és az a korai középkor mindenképpen egy olyan periódus az európai kultúrának, amikor a tudomány fejlődése számára kedvezőtlen körülményeket látunk. Ugye itt ez egy olyan fordulat megy végbe a kultúrában, amelyikben a kritikai tudományos gondolkodás helyett a vallásos hit dominanciája kerül előtérbe, tehát nyilvánvalóan ez egy egészen más típusú világkép. Az emberek mondjuk nem a természet elemzésére fordítják az energiáikat és a figyelmüket, hanem az isteni természetnek az elemzésével próbálkoznak, és az isten és ember, isten és a természet viszony értelmezéssel előtérbe, és nem a természet önmagában érdekli őket. Ilyen értelemben tehát ez egy más problémakör, és ennek a más problémakörnek a vonzásában persze különféle érdekes gondolatok létrejönnek, például a neoplatonizmusban mondjuk Ágoston leírása arról, hogy hogyan is képzeli el a teremtést, az nagyon érdekes, ha valaki akarja, olvashatja a Vallomások című Ágoston műben, és más ehhez hasonló dolgok. Tehát főként azzal foglalkoznak a gondolkodók, hogy Isten és a világ, vagy Isten és a természet viszonyát értelmezzék és magyarázzák. Igazából a görög tudomány, a görögök által képített tudomány a római birodalom maradványaiban is, és Rómában magában, vagy a római birodalomban is eltűnő félbe van, bizonyos értelemben eltűnik onnan. Részben emiatt, amit említettünk, tehát hogy nem érdekli az embereket. Nem arról van szó, hogy most üldöznék a tudósokat, hogy egyszerűen nem érdekli őket, mert más foglalkoztatja az embereket. Másrészt, egy másik fontos tényező az, hogy a római birodalom kezdeti időszakában a görög volt a kultúra nyelve, hiszen később van, hogy a második, harmadik századtól kezdve vált a latin meghatározóvá, de emiatt, hogy majdnem mindenki tudott görögül, emiatt nem igazán fordították le a görög írásokat latinra. És azzal, hogy megváltozott a helyzet, ezzel egyre kevesebb ember tudott görögül, és előbb-utóbb már senki se tudta elolvasni, vagy senki se érdeklődött ezek után a szövegkúrán, vagy lényegében senki se. Tehát nem voltak könnyen hozzáférhetőek a források, egyszerűen szólva. Azok a görög kultúra és a görög tudomány forrásai, amelyek például Alexandriában, különféle más helyeken, Kis-Ázsiában, például Pergamon nevű városban, vagy máshogy hozzáférhetők voltak, azok fokozatosan eltűnnek Európának erről a részéről, és ahol megtalálhatók még, az Konstantinápoly. Tudjuk ugye, hogy a római birodalom ketté válik, és a keleti verziónak Konstantinápoly lesz a székhelye, és a Konstantinápoly egy fontos hely, abból a szempontból is fontos, hogy ez egy görög nyelvű birodalom valahogyan, és akkor ott a görög kultúra és a görög tudomány is még valameddig fennáll és virágzik. Akkor is, amikor nyugaton már nem. Ezt lehet látni, tehát, hogy egy darabig Konstantinápoly, vagy ha tetszik Bizánc, az amelyik a görög tudományt őrzője valahogy. Ezt csinálnak is valamiket a bizánci tudósok, mechanikai szerkezeteket, például olyan különleges órákat, meg ehhez hasonló szerkezeteket csinálnak, meg miket csinálnak. Kémiában is elég ügyesek, a görög tűz föltalálására lehet utalni, ugye? Tehát az, ami félelmetes fegyver volt a perzsák ellen működtették, állítólag sikerrel. És másrészt hasonló dolgokra lehet utalni, mindegy, az a lényeg, hogy voltak ott valamiféle eredmények, de igazából nagy tudósnak vagy nagy emberrel alig-alig lehet találkozni. Ami még érdekes az az, hogy hamarosan azonban benyomul abba a világba is, benyomul a nyugati kereszténység értékrendje, és valamilyen értelemben ez azzal a következménye, hogy a tudománynak ott is befellegzik. Az egyik ilyen tipikus változat az, amikor betiltják, Justinianus, ha jól emlékszem, betiltja az aténi akadémia, aténi akadémia, 900, hogy mennyi éven keresztül állt fenn, de betiltják, mert ideológiailag károsnak ítélik meg a tevékenységét. Valamilyen értelemben, ez a kérdés, hogy tényleg erről van a szó, vagy pedig éppenséggel csak a konstantinápolyi formálódó egyetem számára akarnak előnyöket biztosítani, ki tudja. Mindegy, az a lényeg, hogy fokozatosan egyre kedvezőtlenebb lesz a tudomány helyzete ott is, és a tudományos emberek és a tudósok tovább áramlanak kelet felé. Elsősorban hova? Szíriába, aztán tovább Perzsiába. Tehát ez egy ilyen kelet felé vándorlását figyeljük meg a kéziratoknak, a tudósoknak. Perzsiában a perzsa uralkodó például követeket küld Bizáncba, hogy könyveket vásároljanak, miközben az hadakoznak a birodalmak, de ugyanakkor úgy látszik, hogy valami fenn is marad. A viszonyból valami hasznos. Vagy például az Athénben bezárt akadémiáról egy csomó ember elmegy Perzsiába, és ott kezd új életet. Ott olyan Szír-Perzsa határnál ott valami egyetemszerű, főiskolaszerű képződményt hoznak létre, ami működik egy ideig. De aztán tovább mennek, tovább be Perzsiába. Azon a területen tehát elterjed a görög tudomány, ugyanakkor viszont itt a nyugati végén Európában meg elfelejtődik. Jönnek az arabok valamikor a 7. században. Az arabok meghódítanak ott mindent azon a vidéken, de nem rombolják le. Mondjuk az alexandriai könyvtárat állítólag lerombolták, de azért végeredményben a kultúrát nem rombolják le. Nem rombolják le, hanem átveszik azt a kultúrát, és valamilyen értelemben fölvirágzik az arab kultúra. Az arab kultúra befogadja az arisztotelészi tanításokat, az arisztotelészi tudományt, mind azokat a dolgokat, például ismert személyekről van szó, akik elmennek ezekről a görög vidékekről, és ott folytatják a tevékenységüket. Az arabok aztán persze meghódítják a félvilágot, a földközi tenger egész medencéjét, és ez nagy szerencse Európa szempontjából, ugyanis azt lehet látni, hogy egy idő múlva a nyugati arab kalifátusokban is feltünedeznek azok a tudósok és azok az attitűdök, amelyek elmenekültek valaha Görögországból. És az egyik fontos tudományos centrum az a mai Spanyolország területén található Córdoba. A kordovai kalifátus székhelye. A Córdoba egy nagyon nagy város, közel 1 millió lakosú város, és nagyon nagy könyvtárat is létrehoznak ott. Mi is a nevezetessége még? Hát egy ilyen civilizált helynek tűnt mondjuk a 8., 9., 10. században. Mondjuk a 10. században. Biztosan nem villanyvilágítás mi volt ez, tehát valamit világítottak az utcán, tehát közvilágítás volt, csatorna, meg ilyesmi. Tehát egy fejlett helynek számított, és az a lényeg, hogy ott egy ilyen tudományos centrum alakul ki, és a nagy arab tudósok és filozófusok ott tevékenykednek, akik követik a görögöket. Nagy arisztoteliánusok. Például Averroes, aki kommentárokat írt Arisztotelész fizikájához, és ezeknek a kommentárok nagyon érdekes, többször is írt ahhoz, meg a meteorológiához, többi műveihez, olyan műveihez, amelyek Európában nem voltak jelen. Arisztotelész művei Európában hiányoztak csak az organon, tehát a logika néhány része volt hozzáférhető Európában abban az időben. Nem akarok azzal foglalkozni, nincs idő rá, hogy milyen eredményeket értek el, hát ők is ebben a témában a mondjuk így az alkímiában, csillagászatban, matematikában, mindenki tudja, hogy a matematika az algebrára elég utalni, ugye? Vagy egy csomó számírásoknak az átvételére, ugye Indiából az arabokon keresztül eljöttek az Európába, valahogyan előbb-utóbb megjelentek a számírásoknak a különféle egyszerű verziói. Na jó, Európában azonban közben nem nagyon történt semmi. Még nem elérkezünk a 12.-13. századhoz, de a 12.-13. században vagyunk. Rájönnek az európai, mindegy, valahogy lefordítják az arabok által őrzött és az arabok által Európába elhozott műveket, illetve azoknak a kommentárjait. És akkor rájönnek Európába, hogy jé, van tudomány, vagy szóval, ami elsősorban ugye az arisztotelészi természet szemléletet jelenti, ugye? Tehát, hogy van ilyen is, és akkor elkezdenek ezen dolgozni. A másik fontos fejlemény Európában, tehát a 11-12. században megfigyelhető, az az egyetemeknek a létrejötte. Az európai fejlemények azok nem kedveztek az elmélyült gondolkodásnak és a tudásnak, ezért végül is azért Európában is volt valami. Voltak például úgynevezett remeték. A remetesség intézménye az egy olyan fajta állapotot jelent, amikor az ember kivonul az űrzavarból, ami körülveszi, és megpróbál valamire koncentráltan élni. Hát ilyen remetékből összeálló közösségek alkották Európában a kolostorokat, létrehoztak olyan intézményeket, ahol valamennyire ki tudtak vonulni a fennálló zűrzavaros világból, és koncentráltan tudtak foglalkozni valamivel. Ezek az intézmények, tehát a kolostorok lesznek valahogyan ilyen lerakatai a kulturális életnek, vagy a kultúrának a európai világban. Ugye ez világos. Mindenki ismeri a könyveket másoló szerzetesnek a figuráját a kolostorban. Ugye, hogyan másolgatták. Nyilvánvaló, hogy itt kutatás lényegében nem folyt, hanem csak őrzés és továbbadás valamilyen értelemben. Ugye, tehát valahogyan itt megmaradt egy-két dolog. De például ebből, ami megmaradt, ebből hiányzott az arisztotelészi fizika, természet, filozófia és más ehhez hasonló tudományos dolgok, amelyeket az arabok őrizgettek. Tehát a kolostoroknak mi a jelentősége? Az a jelentősége, hogy őrzik a tudást ugyan, de kivonják a társadalomból. A tudás az nem közjó, ugye? Nincs benne a közösségben, hanem csak bizonyos helyeken van összegyűjtve. Ennek a helyzetnek a megváltozása az, ami először a kolostori iskolák formájában jön létre, tehát a kolostorok környezetében az egyházi intézményekhez kötődően különféle iskolák alakulnak, és ezek az iskolák előbb-utóbb világi intézményekké válnak az egyetem formájában, mondjuk a 12.-13. században létrejönnek az első egyetemek Európában, amelyikben már kifejezetten az a cél, hogy az intellektuális tevékenységet, mondjuk például a tudományos tevékenységet, a tudományos kutatást ne csak az egyházi keretek között, hanem világi formában, a közösség számára elvileg hozzáférhető formában lehessen folytatni. Az első egyetemek Bolognában, Pádovában, Cambridgeben, Oxfordban, Párizsban, Spanyolországban, Nápolyban, ilyen helyeken jönnek létre a 12.-13. században, és hamarosan elég sok van belőlük, egy egyetemnek mondjuk van 1000 hallgatója, vagy nagyjából 1000, néha annyi is, és akkor már látszik, hogy ez már egy nagy tömeg, tehát kezd a tudás megint. Hozzáveszünk tehát ehhez a tudásnak, ehhez a halmozódásához, hozzáveszünk még az arisztotelészi szövegeknek a megjelenését, és nem csak az arisztotelész, hanem a görög tudománynak a megjelenését a fordítások révén, illetve a kéziratok, kommentárok révén. De hogy akkor azt lehet látni, hogy itt beindul egy nagy tudományos forradalom, ha tetszik, vagy egyfajta erjedés elindul, amely erjedés azzal a következménnyel jár, hogy az európai egyetemeken is elindulnak a kutatások, tudományos munka indul el, és ennek sokféle verzióját meg lehet találni a különféle helyeken, mondjuk például, mit tudom én, Oxfordban, Párizsban érdekes eredményeket érnek el, fizikán belül is Az egyik ilyen érdekes kérdés, amivel egyáltalán nem foglalkoztunk eddig, talán az utolsó, amit mondani. Egyik ilyen érdekes kérdés, az úgynevezett horror vákuumjel, nem tudom, hallotta-e már valaki ezt, tehát az űrtől való írtózás elve. Az űrtől való írtózás elve, ez egy olyan, egy nagyon fontos peripatetikus dinamikai elv volt. Ugye ez egy magyarázat volt azzal kapcsolatban, hogy mitől mozog például az elhajított kő. Ugye, tehát az elhajított kőnek abba kellene hagyni a mozgását, hiszen ahogyan beszéltünk róla múltkor, csak addig mozoghat a bármi, amíg hat rá valami erő. Ugye? Tehát ez volt a peripatetikus, az arisztotelészi fizikának a ténye, hogy a dolog addig mozog, amíg van valami mozgató hatás. De azt mindenki tudja, hogyha egy követ elhajítunk, akkor az még egy darabig mozog. Mitől mozog? Hát ennek a problémának a magyarázatára szólt az űrtől való írtózás elv. És az úgy festve vagy a magyarázat, hogy a mozgó kő széthasítja a levegőt, és a kő mögött ilyen értelemben üresség támad, és az ürességtől írtozik a természet, következésképpen beáramlik abba az ürességbe a levegő, és az a beáramló levegő löki előre a követ. Érthető, ugye? Tehát az űrtől való írtózás elve, ez biztosítja azt, hogy érvényes maradjon a peripatetikus dinamika elve. Azt tehát, hogy a dolog csak addig mozog, amíg van valami mozgató hatás. De az már például itt a középkori dinamikusok vagy fizikusok számára nem volt egészen elfogadható különböző okok miatt. És akkor kitaláltak egy másik elvet, ez az impetusra vonatkozó elv, ami arról szól, hogy a dolog rendelkezik, ez valami olyasmi, mint egy ilyen mozgatottság, vagy valami ilyesmi, az a dolognak az adottsága, vagy tulajdonsága. Ma talán impulzusnak mondanak, nem is tudom, hogy kell mondani, ma mozgásmennyiségnek szokták mondani, nem tudom, minek szokták mondani az iskolában. Tehát, hogy ez a dolog rendelkezik azzal, és azzal, hogy a dolog ezzel rendelkezik, ezzel valójában ezt viszi magával valahogy. Tehát nem kell állandóan lögdösni. Ez egy lehetséges megoldás volt, amelyik a mozgás értelmezésében szemben állt a hagyományos űrtől való írtózás magyarázattal. Ez csak egy példa volt, tehát hogy milyen típusú gondolkodás, szóval milyen típusú problémákon rágottak mondjuk a középkori fizikusok, hogy megpróbálták ezt az elvet például más elvekkel helyettesíteni, és például az impetus elv az egy ilyen volt. Oké, tehát a középkor után azt lehet látni, hogy a középkori fizika, középkori tudomány, középkori fizika és kémia az valamilyen eredményeket produkál, de ami igazán érdekes, az, ami ezután jön. Ugye? Tehát ami ebből majd ki fog alakulni. A középkor döntően nem a tudományos fejlődés által definiált korszak, hanem egyéb szempontok játszottak szerepet, ugye beszéltünk róla, de látható, hogy itt a 12.-13. században már indul egy fejlődés, ami természetesen a reneszánsz világképben és az azt követő újkori tudományos forradalomban fog eljutni a tulajdonképpeni állapotához, de ennek a dolognak a kezdeti lépései valahogy ezzel a helyzettel értelmezhetők, hogy a tudás tett egy ilyen jókora kerülőutat, és valahogyan megjárva Perzsiát, meg az arab birodalmakat, előbb-utóbb visszajutott Európába, és itt újra elkezdett dolgozni. Oké? Jó, hát akkor ennyit. Köszönöm szépen a figyelmeteket már, és akkor jövő héttől már szerintem erről lesz szó, tehát Kopernikus ilyesmi.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A tudományos gondolkodás története. A hellenizmus és a középkor tudomány története. A felvétel 2004 őszi félévében készült.